Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, én Somodi Evelin vagyok, és azzal folytatjuk, hogy bíróság elé vitte a Lindt svájci csokoládé gyártó a Lidlt. A svájci cég azt állította, hogy a kiskereskedelmi lánc saját márkás termékként árult egy a Lindt emblematikus csokoládé nyúl mintájához hasonló terméket. A svájci bíróság elmarasztalta a Lidlt. A Trend FM által megkérdezett ügyvéd elmondta, hogy védjegy jogot sértett a kiskerlánc. Az SBGK ügyvédek és szabadalmi ügyvivők munkatársával, Lukácsi Péterrel Péler András beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Fejtsük is ki, hogy mit jelent a védjegyjog, illetve mi tartozhat még ebbe. Tehát itt most csak kizárólag arról van szó, hogy két termék nagyon hasonlít egymáshoz, és ezt így nem lehet megcsinálni.
Alapvetően igen. Tehát a védjegy az tulajdonképpen árujelző, arra szolgál, hogy megkülönböztesse az adott árut, szolgáltatást más versenytárs árut a szolgáltatásoktól. Az valóban egy érdekesség, hogy itt, ami a védjegy oltalomnak a tárgya, az maga az aranyszínű csokoládé nyúl piros szalaga a nyakában, ami tulajdonképpen mára már bevet, hogy ilyesmit lehet védjegyként oltalmazni, ha nem is könnyen, és a mai napig azért ez vitáknak a tárgya, és nem könnyű ilyen típusú oltalmat szerezni. Hagyományosan ugyanis, ami védjegy, ami árujelző, az elsősorban vagy egy név, vagy egy logó, egy ábra, ugyanis a védjegyek úgy arra szolgálnak, hogy azonosítsák az adott terméket vagy szolgáltatást a fogyasztók számára. És elsősorban egy név vagy egy ábra az, ami ezt a funkciót betölti. De most már azért jó néhány évtizedet az Európai Unióban lehetőség van termékformát magát védeni, ugyanis a fogyasztók képesek arra, hogy egy termékformából fölismerjék az adott árunak az előállítóját, vagy az adott árunak a márkáját. Szerintem hasonló példákat hozva, hogyha valaki meglát az utcán egy smart formájú autót, vagy egy régi Volkswagen bogarat, akkor is tudja, hogy ez a smart, vagy a Volkswagen bogár, ha egyébként a Mercedes, vagy a Volkswagen nevet, vagy logót, ábrát nem látja az adott autón. Tehát így kell vagy elképzelni ennek a csokoládé nyúlnak is az oltalmát. Megjegyzem, egyébként ebben a svájci eljárásban ez vitatott volt, hogy egyáltalán ez a konkrét áruforma, ez részesíthető-e védjegy oltalomba, ugyanis az európai gyakorlat az Unióban is, és ugye ilyen szempontból a Svájcban is, azért az, hogy lehet ilyen formákat oltalmazni, de nehezen. Tehát tényleg csak azokat az ikonikus, vagy félig ikonikus formákat lehet oltalmazni, amikor a fogyasztók tényleg felismerik azt, hogy ez kinek a terméke.
Ja, például arról lenne szó, hogy a Lidl egy ugyanolyan aranyszínű, piros szalagos csokoládé nyulat kezdett volna forgalmazni, de az például nem ül, mint a Lindtnek a csokoládé formája, hanem teszem azt mondjuk a két hátsó lábán áll, akkor az már valószínűleg kérdés sem lehetne arra, hogy ez nem védjegy sértés, hiszen kellőképpen más, mint az eredeti termék.
Kategórikusan nem biztos, hogy ez kijelentető, hogy akkor az már más lenne, hogy hálna ez a csokoládé nyúl. Ebben az eljárásban két kérdés volt. Az első kérdés, hogy egyáltalán ez a csokoládé nyúl, ez a Lindt gyárt és forgalmaz, ennek a formája ez részesítő védjegy oltalomban. Mert azért az előbb is utaltam rá, nem minden termékforma részesítő védjegy oltalomban. Tehát az tényleg egy magasfokú fogyasztói ismertség kell, hogy a termékforma védjegy oltalomban részesülhessen. Nagyon sokan európai svájci döntés van, ahol nem ismerték el a termékformának a védjegy oltalomra való alkalmasságát, zseblámpák formája például, mert nincs különösebb megkülönböztető formája, vagy szélenergia termelésén szélturbina formát is azt mondták, hogy hát ez nem alkalmas arra, hogy védjegy funkció betöltsön, mert nem azonosítja a terméket vagy a gyártót. De például védjegy oltalomban részesül most már elég régóta a Toblerone csokoládénak a formája, ami azért csokoládéka tényleg egy elég speciális és sajátságos forma. Tehát itt az első kérdés az, hogy egyáltalán védjegy oltalomban részesíthető a csokoládé nyúl, erre megelőstő választ adott a svájci legfelsőbb bíróság a közelmúltban. És utána jön az a kérdés, hogy ezzel a oltalomképes formával összetéveszthető-e az a forma, amit az alperes jelen esetben az ülő használ. És erre azt mondta a bíróság, hogy ez is egy ülő csokoládé nyúlnak a formája volt, nem volt teljesen azonos azért a mint védjegyével, de elég hasonló volt hozzá, a formai kialakítás, méretarány, aranyszín, tehát hasonló volt, de nem volt azonos, és erre azt mondta a bíróság, hogy ezért ez, mivel nagyon hasonlít, ezért összetéveszthető, ezért védjegybitorlást valósít meg. És ezt eseti jelleggel kell mérlegelni, hogyha más a termékforma, akkor vajon arra még kiterjed ez az úgynevezett összetéveszthetőség, kiterjed a védjegynek a formája, de ez most ugye nem volt ennek az eljárásnak a tárgya. Itt mindig ugye konkrét termék kapcsán kell megvizsgálni, hogy az védjegy bitorló-e, ilyen esetben ezt pedig a svájci bíróság megerősítette. Ha más lett volna a forma, lehet, hogy más lett volna az eljárás kimenete, de ez most igazából egy spekuláció lenne.
Mire számíthat a Lidl a bíróságtól? Milyen következményei lehetnek ennek? Egyszerűen csak mondjuk egy kártérítést kell fizetni, vagy nem forgalmazhatja tovább ezt a csokoládé terméket, mivel jár az, hogy a svájciaknak adott igazat a bíróság?
Ezek mind alapvetően a védjegybitorlásnak nagyon széles körű szankciórendszere van, és ugye itt a védjegybitorlást a bíróság megállapította. Ez valóban forgalmazástól eltiltást jelenthet egy megsemmisítést, kereskedelemforgalomból visszahívást, és anyagi konzekvenciá is lehet, vagy kártérítés, vagy a védjegy jobban gazdagodásnak a visszatérítése formájában. Ez egy speciális igény, jogilag nem egészen ugyanaz, mint a kártérítés, de ez is egy anyagi szankció és anyagi jogkövetkezmény.
Ebben az esetben kinek van joga eljárni? Az Európai Unió bírósága itt a fórum, aki elé el lehet vinni ezt az ügyet, vagy kinek van joghatósága ebben a kérdésben, hiszen nemzetközi cégekről beszélünk?
Ez az ügy, ez egy svájci ügy, tehát itt ez egy Svájcban hatályos védjegy alapján született az ítélet, és svájci joghatóság alatt. Ha ez most egy Európai Uniós védjegy lenne, akkor arra van az Európai Uniós védjegy rendeletben joghatósági szabály. Elsősorban akkor az alperesnek a székhelye lett volna ugye a pereskedésnek a helye. Ha mondjuk van egy svájci védjegy jogosult, és ő perel mondjuk egy francia alperest, akkor elsősorban, és Európai Uniós védjegye van a svájci cégnek, akkor elsősorban Franciaországba érdemes perelni uniós védjegy alapján, de itt ez a kérdés, mivel svájci védjegy volt, illetve és ugye svájci nem tagja az EU-nak, és svájci volt az alperes, ezért ezek a kérdések itt nem merültek ilyen módon fel.
De ettől függetlenül más országokban sem forgalmazhatja a Lidl ezt a bizonyos csokoládét.
A svájci ítélet az a Svájcra terjed ki, tehát jogi kötőereje Svájcban van, hogyha más jogrendszerben is szeretné, biztos, hogy alint, hogyha máshol, akár az Európai Unió területén találkozik ilyen jogsértéssel, akkor valószínűleg be fogja ezt a svájci ítéletet hivatkozni, de ezek, ahogy a svájci bíróság döntött, ezek azért nem kötik az uniós bíróságokat. Tehát ilyen szempontból azért független a svájci jogrend. Nagyon hasonló, sok mindenben hasonló, de azért jogilag független az uniós védjegyrendszertől.
Az elmúlt percekben az SBGK ügyvédek és szabadalmi ügyvivők munkatársával, Lukácsi Péterrel Péller András beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hollandia a nem angol anyanyelvű országok között a legszélesebb angol nyelvű képzés választékkal bíró, a tanítási módszerek és a képzések szempontjából is kiemelkedő, széles látókörű kurzusokat kínál, közölte az Engém Academy alapító vezetője, aki szerint ezért is vált a magyar érettségizők körében is az egyik legnépszerűbb célponttá a külföldi továbbtanuláshoz. Lévai Balázs hangsúlyozta, ezt a trendet még inkább erősítette a Brexit, hiszen a korábban az Egyesült Királyságba vágyóknak alaposan meg kellett fontolniuk, hogy hol találhatnak olyan intézményeket, ahol angol nyelven, az Egyesült Királysághoz hasonlóan magas színvonalon, de kedvezőbb anyagi feltételek mellett folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat. A külföldi képzésre vágyók előtt álló kihívásokról Lévai Balást Lakatos László kérdezte.
A legutóbb, amikor beszélgettünk, éppen a Brexitre készült Nagy-Britannia, és ugye az egyik legkedveltebb egyetemi célpont volt Nagy-Britannia, nem véletlenül a neves egyetemek, illetve hát az angol nyelvű oktatás önmagában nagyon vonzotta a fiatalokat, és akkor azt mondta, hogy valószínű, hogy a hollandiai egyetemek lesznek a nyertesei ennek a folyamatnak, hiszen ott van angol nyelvű oktatás, és elég jó egyetemek vannak. Mennyire jött be ez a jövendőlés? Tehát mennyire lett a nyertese Hollandia ennek a folyamatnak?
Abszolút bejött. A 2021-es tanévben még 1100 diák jelentkezett Magyarországról az Egyesült Királyságba, és ez idénre 315-re esett vissza, tehát nagyjából 70%-os visszaesés volt az Egyesült Királyságba jelentkező diákok körében. Ezzel szemben Hollandiába az előző tanévben már 34%-kal több magyar diák tanult, mint az előző évben, tehát most már nagyjából 2000 magyar diák tanul Hollandiában, úgyhogy abszolút bejött ez a jövendőlés.
Más országok is gondolom profitáltak ebből, elsősorban hova mentek még a diákok?
Igen, hát azt kell látni, hogy ugye nem csak a magyar diákokra vonatkozik ez, hanem az összes EU-s diákra, aki angol nyelven szeretne tanulni, hogy akkor most nekik hirtelen egyik évről a másikra más lehetőségeket kellett találniuk. Látszik, hogy Hollandia szívta fel a legtöbb diákot, de így szétaprózódva más országokba is tovább mentek, próbáltak menni. Nincsen egyébként egyértelmű második helyezett többek között azért is, mert azért látszik már az, hogy ezek az országok nem tudnak, vagy nem akarnak feltétlenül mind ezeknek a diákoknak lehetőséget biztosítani. Például Dániában most nagymértékben megvágták az angol nyelvű helyek számát a felsőoktatásban, tehát nem olyan egyszerű az, hogy felszívja az oktatási rendszer ezt a sok diákot.
Az Egyesült Államok mennyire jött szóba, vagy az egyáltalán nem?
Nem igazán, tehát az Egyesült Államok ugye eddig is arról volt híres, hogy amellett, hogy tényleg a legjobb színvonalú képzéseket nyújtja, vagy hát azok között elég sok egyeteme van, nagyon-nagyon magas anyagi költségeket jelent a diákok számára, tehát Magyarországról az Egyesült Államok korábbi években sem volt a legnépszerűbb országok között, egy ilyen nagyjából 6-700 diák tanulott, ami nem növekedett az elmúlt években, sőt talán egy picit csökkent is.
Viszont Hollandia nem egy nagy ország. Hogy bírja ezt a megnövekedett terhet? Ugye mindenféle szempontból teher lehet ez a hollandok számára. Ugye egyrészt ott az uniós diákok nagyon jó feltételekkel tanulhatnak, másrészt ugye hát szállással kell tudni bírni. Van-e elég diákszálló, vagy albérlet egyáltalán? Találnak-e maguknak a diákok helyet?
Sajnos nincs, úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb probléma jelenleg a hollandiai továbbtanulást célzó diákok körében. Ugye tényleg egész Európából nagyon nagy mértékben növekszik az oda jelentkező, ott tanulmányokat kezdő diákok száma, és hát látszik, hogy az amúgy is meglévő lakhatási válság az a diákok számára még nehezebb körülményeket jelent. Ez ugye nem azt jelenti, hogy van lakás, tehát lehet hova menni, az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát jellemzően az a díj, amit mondjuk egy egyetemista diák ki tud fizetni, ezeken a díjakon óriási túlkereslet van, úgyhogy mindenféle előre nem számított következményei vannak ennek, nem tudom, csak hogy egy ilyen példát mondjak, ilyen korábbi menekült szállót kellett például újra nyitni, hogy a diákok tudjanak hol lakni, tehát ez egy nagyon komoly problémát jelent. Most el is határozták, született egy ilyen terv, hogy a következő 8 évben 60 ezer új diák, lakásdiákok számára elérhető lakást próbálnak építeni. Azért remélhetőleg pár éven belül azért javulni fog a helyzet, de most ez a szűk keresztmetszet.
Ráadásul gondolom az egyetemek is egy csomóban vannak, tehát koncentráltan jelenik meg ez az igény, nem elszórva.
Hát mondjuk Hollandiában pont, mondjuk akár csak a Magyarországgal hasonlítjuk össze, akkor ott azért sok egyetemi város van, bár pici országról beszélünk, de azért valamennyire az országban elszórtan vannak top egyetemek is. És egyébként az érdekesség, hogy ugye az ország méretéből fakadóan, ugye nem olyan nagy országról beszélünk, mivel lakhatási válság van, nehezebb diákoknak találni a lakást, ahol lakjanak. Sok esetben az is előfordul, hogy egy másik városban találnak maguknak szállást, mint ahol az egyetemük van, mert ez az egyetlen megoldás számukra.
Ugyanazt mondta, hogy nem túl jelentős a többi országba jelentkezők száma, de hát Magyarországnak azért a német nyelvterület mindig is fontos volt, tehát Ausztriában és Németországban hogy néz ki ugyanez a helyzet? Egyrészt mennyi magyar diák választja az osztrák, illetve német egyetemeket, illetve ott milyen a lakhatási helyzet?
De Ausztria és Németország továbbra is vezeti egyébként a listát a magyar diákok körében, tehát a legtöbb magyar diák ezekben az országokban tanul tovább, Ausztriában ilyen 3400 körül, Németországban 2800 diákról beszélünk nagyjából, úgyhogy továbbra is nagyon népszerűek ezek az országok, ugye annyiban kevésbé érintettek a Brexit következtében, hogy ugye Németországban és Ausztriában is nagyon kevés angol nyelvű képzés van, tehát jellemzően oda azok tudnak menni, akik németül szeretnének tanulni, úgyhogy itt nagyon nagy változás nem állt be, talán egy picit jobban növekednek ezek az országok is, vélhetően azok a diákok, akik eddig angolul szerettek volna tanulni, de esetleg németül is tudnak, számukra akkor ez is egy lehetőséget jelent.
Egy magyar forintjövedelmű családból valaki most elindul Nyugat-Európába, hát jelentős többletköltséggel kell számolnia, de van még munkalehetőség is, és Hollandiában ez is egy lehetőség, ezt támogatják is. Viszont ugye mostanában kezdődhet majd el a következő tanévre a nézelődés, illetve a válogatás, hogy hova mehet egyáltalán bárki is, meg hova, hogyan lehet jelentkezni. Ezzel kapcsolatban önök milyen segítséget tudnak nyújtani?
Az Engém Akadémián most már több mint 12 éve segítünk olyan magyar diákokat, akik külföldi egyetemre szeretnének tanulni. Egy 4 éves iskola melletti képzést nyújtunk, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, a pályaorientációra, a használható angol nyelvtudás elsajátítására, és a képzés során, főleg az utolsó évben egyéni mentori segítséggel tudnak a diákok egyetemeket, szakokat választani, szállítani a jelentkezési anyagokat, sikeres felvételit beadni, és arra is felkészítjük őket, hogy utána jól helyt tudjanak állni majd a tanulmányaikban. Az előző tanévben 102 végzős hallgatónk volt, akik összesen 365 sikeres felvételi ajánlatot kaptak a világvezető egyetemeiről. Érdemes minél előbb megkezdeni a felkészülést, minél több opciót nyitva tartani a diákoknak maguk előtt. Tehát ugye most az látszik, hogy egyik évről a másikra változhat a helyzet. Vélhetően egyébként Hollandia is a korábban említett dolgok miatt szűkíteni fogja az angol nyelvű képzések számát. Úgyhogy tényleg évről évre változhat a szituáció, érdemes nyitva hagyni minél több lehetőséget a diákok számára, és minél hamarabb leadni a jelentkezéseket, hogy időben tudjanak dönteni, majd választani a sikeres ajánlatok közül, és megkezdeni például a lakáskeresést is.
Lévai Balást, az Endgame Academy alapító vezetőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Felújított óvoda, tornateremmel kibővített iskola és újraindított tánccsoportok. Ez csupán néhány az elmúlt mintegy két év Csángóföldön megvalósult fejlesztése közül. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke azt mondta, hogy a moldvai csángókkal sokáig nem törődött eléggé az anyaország, ezt az adósságot pedig törleszteni kell. Edvi Péterrel Molnár Gábor beszélgetett.
Valahol azt olvastam, hogy a csángó identitástudat az erősebb mindenféle válságnál. Igaz ez a mostani helyzetre is?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a csángók csak úgy élték túl az elmúlt 400 évben, hogy mindig nagyon erősen kapaszkodtak a hagyományaikban, a vallásba, az identitásba és abba, hogy ők csángók. Egy kicsit zokon vették, hogy durván 400 éven keresztül elhanyagoltuk őket, de szerencsére az elmúlt években nagyon sok segítséget kaptak. Nem tudjuk a 400 évet bepótolni, de egy kicsit biztos.
Ennek tükrében milyen állapotban van a moldvai csángóság most?
Újra kezdődött minden, főleg a hagyományőrzés, az oktatás, ez a két legfontosabb programok. Nyilván a sport is fontos, meg szociális kérdések, de azért teljesen egyértelműen a hagyományőrzés az mindent visz. Vannak olyan dolgok, amik már nincsenek is meg. Azt szokták mondani, hogy az asszonyok régi rongyokat szednek elő, és megfejtik, hogy az hogy is volt régen szőve, hogy is volt régen hímezve, és annak alapján újra gyártják. Szerencsére egy pár dolog megmaradt, de nem túl sok minden.
Tehát ezeknek a hagyományoknak a megőrzését célozta ez a mostani látogatásuk is a Csángóföldre?
Nem csak azt, azért ez egy sikertörténet, szerencsére az elmúlt két-két és fél évben. Sok minden történt, sok mindent közösen megcsináltunk. A magyar kormánynak is jól esik néha egy sikertörténetben részt venni, és az ő támogatásukkal rengeteg minden épült, rendbe jött, rendbehoztak, renováltak, vagy pedig felújítottak. Felújítottak például mindenféle tánccsoportokat, szőteseket, régi házakat, de kaptak Csíkszeredába egy vadonatúj kollégiumot, eddig egy borzasztó körülmények között voltak a gyerekek, és mivel a gyermekmentő szolgálattal ebben részt veszünk ebben a programban, igyekszünk a hagyományőrzésen túl elsősorban olyan programokat segíteni, támogatni, ahol a gyerekek jobb helyre kerülnek, vagy a gyerekek jobb helyzetbe kerülnek. Így született meg ez a kollégium is Csíkszeredába. Elkerültek nagyon egészségtelen körülmények körül, nagyon szép, világos, egészséges helyre. Gyimesbükkben is született egy új óvoda. A gyimesbükki Dani Gergely iskolát már régóta támogatjuk. Nagyon szép óvoda, nagyon szép helyen vannak a gyerekek. Aztán utána felmentünk Hóstelekre, ahol egy ilyen régi épületben vannak hagyományőrzők, és ott oktatnak, tanítanak, és Diószegre, ahol úgy szintén egy régi épületből sikerült varázsolni egy újat, ahol nagyon meg vannak elégedve a gyerekek, a szülők és a tanárok is. Végül átmentünk Százkútra, ami úgy szintén egy új épület, de ahol nem csak óvoda iskola van, hanem van egy nagyobb terem, ahol találkoztunk a tanárokkal. 88-an voltak ott, és nagyon érdekes volt a tanároknak a beszámolója, akik közül többen azt mondták, hogy gondolkoztak azon, hogy visszamennek Székelyföldre, Erdélybe vagy Magyarországra, attól függ, hogy honnan jöttek. De most, hogy elindult ez a program, így meggyőződtek arról, hogy érdemes itt maradni, érdemes tovább tanulni, tovább tanítani a gyerekeket, és szemmel láthatólag megnyugodtak, és szívesen vannak ott. Aztán voltunk még Rácsillán és Lészpeden, ahol úgy szintén az új felújított épületeket megnéztük, Lábnyékba, ahol a táboruk van a csángóknak, ami nagyon szépen megújult, nagyobb lett, ugyanakkor meg főleg nyáron, de még tavasszal és ősszel is szétduran, mert hiába tudnak már több mint 100 gyereket és felnőttet ott elhelyezni. Nem elég nagy, de ettől függetlenül gyönyörű, és van ott egy tájház is, amiben 100-200 éves régi dolgok vannak, és nagyon szép az embernek a érdeklődését is nagyon leköti, meg azért csodálkozik, hogy ilyen azért, hogy laktak régen. Nagyon sokat vicceltünk, mert például az egyik tagunk, akivel a Szüli Katival úton voltunk, azt mondta, hogy jé, milyen pici ágyuk volt, hát én ebben nem tudnék aludni a feleségemmel, mert alig férnénk el. Mondtam, hogy igen, de hát ennek fejében régen volt 7-8-9-10 gyerek is. Így telt el ez a 3 nap. Azt gondolom, hogy azt is mondhatjuk egy kis túlzással, hogy csoda történt Csángóföldön, mert a nagy semmiből, a düledező házakból most felújított házak vannak, szép új épületek vannak, világos termek. Tehát egy nagy öröm most a Csángóföldön szétnézni, megint jó Csángónak lenni. Azért ez egy 60 ezeres kisebbség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos út volt, és nagyon szép eredményekről tudunk beszámolni, ami nem mindig van így a határon túli utakon, de ez egy ilyen út volt.
A magyar házakról a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének keretein belül létrehozott több településen létező magyar házakról mit érdemes tudni?
Én nem szeretem azt a kifejezést, hogy magyar házak, de természetesen tudom, hogy valahogy össze kell foglalni azokat a intézményeket, amiben ezek az óvodák, iskolák, tantermek, közösségi termek vannak, és hát így mondjuk a magyar ház az jó és találó, de minden helyen, ahol magyar házakat írunk, ott mindenhol van óvoda, iskola, csak avval a különbséggel, hogy általában van egy nagyobb terem, amit napközben az óvodások, iskolások tornateremnek használnak, esténként pedig a csángók ott gyűlnek össze, ott beszélgetnek, ott vannak ilyen úgynevezett küldőgyűlések, ahol a falvak képviselőivel lehet találkozni, vagy a tanárokkal lehet találkozni, vagy ott beszélik meg azokat a dolgokat, hogy abban a faluban, vagy a szomszéd faluban mit kell csinálni, de ilyen kisebb táncházak is ott van, a kisebb ünnepségek is. Így van aztán összefoglalva magyar ház néven ezek az épületek.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét Edvi Pétert hallották, ezzel véget ért a hétvégi menetrend első órája, ami azt is jelenti, hogy a folytatásban a Special Edition következik. A hírek után tehát Nesta zenei válogatását hallhatják.